ahol kultúrgyaszkod előadásra TV műsorszolgáltatás jelenlés jövője témában. És hogy ez miért érdekel bennünket, én azt hiszem, hogy talán a mozi után a tévé volt a legtöbbször eltemetett műfaj. Mindig azt mondták, hogy tévé nem kell, tévé az meghal. A tévé nem halt, meg a tévé főnixként mindig újraélet, és hogy mi módon tette ez, erről fog Jósa beszélni nekünk. A jövőről, hát annyit amennyit, új kihívások is vannak a tévé előtt nyilván. Az egyik ilyen az, hogy amikor a nagy adatok feldolgozása lehetőségé válik, akkor a tévének a hirdetése várhatóan meg fog csapkanni, mert hogy azt írják szakemberek, erről érdemes ennél egy külön előadást arra illetik egy szakembertől meghallgatni, hogy azt mondják, hogy a célzott hirdetése adnak majd pénzt, a tévében célzott hirdetés nincs, tehát arra kisebb összeget tudnak áldozni. Én ebben személy szerint nem hiszek, hallgassuk még most kell.
Köszönöm szépen. Köszönöm a felmeteket, hadd tegeződjük, mert ahogy elnézem itt a teremben, mindenkinek tegeződök. És menjünk kicsit bejött, igen, köszönöm. Miről lesz szó? Szolgáltatásokról beszélünk, tévészolgáltatásokról. Mit látunk ma, hogyan fog változni, milyen szabványok vannak, lesznek, várhatóak, tévéfelbontást. Látjuk, hogy technológia lehetővé tette, hogy egyre magasabb felbontásban tudjuk otthon nézni a tévét. Milyen közegek vannak ezek, milyen átviteli kapacitással rendelkeznek, mi az, amit lehetővé tesznek egyáltalán. Utána megnézzük technológiánként kábel TV, földi digitális, műholdas, optika, zsifon és IPTV, UTC TV szolgáltatásokat. Egy picit a set-top boxra szeretnék kitérni, és néhány olyan új fogalmat, ami nem olyan rég, pár éve került be igazán ebbe a szakmába, szeretnék megvilágítani, multi-room, multi-screen, smart home, mihez, honnan jön, merre megy, mi az, amit látunk belőle. Én elmondom az én saját olvasatomat, a saját véleményemet, de nyilvánvalóan mindenki saját maga fogja eldönteni, hogy ebből neki mi az igaz. Tévé szolgáltatásoknál, ugye, ami még ma is a legtöbb bevételt hozza, az a lineáris tévé, ugye SD, HD, 4K tévé, amiről most beszélgetünk. Ugye 4K adásokról még nagyon csak kísérleti, de 8K-ról még az sem nagyon, az még inkább labor. Nézzük meg azt, hogy a különböző országokban hogyan szocializálódtak ezek az országok. Az egyik szolgáltatónak sikerült néhány információt megszerezni, és különböző országokban ő milyen csatornaszámokat terjeszt, SD-ben, HD-ben. Anglia. 340 SD csatorna, 70 HD csatorna. Hát igen, azt gondolom, hogy elég szép nagy ország a maga 63 millió lakosával, és ők azért egy nyelvet beszélnek mindnyájan, többé-kevésbé, amennyire érti egymást egy ír meg egy angol, biztos ezzel kapcsolatban sokaknak van tapasztalata. Németország 325 SD csatorna, 95 HD. Az országok már kicsit közelebb vannak hozzánk, 190 SD, 100 HD. Svájc kiugróan igényes hely, a maga 190 HD műsorában. Az azért meglepő volt nekem is. Románia 155 SD és 45 HD műsorra, és akkor Magyarország 130 SD, 32 HD műsorra. Mi így szocializálódtunk, tehát van rengeteg csatornánk, ami 100 fölötti csatornán magyar nyelven beszél, ugye mi ezt szeretjük, és hát a mai 28 európai országból mi vagyunk az, amelyik, aki a legkevésbé beszél bármilyen külföldi nyelvet. Van egy nagyon ellenes kis ábra erről, hogy ugye két véglet van, de mi vagyunk az egyik végén, 1,2 nyelvet beszélünk átlagban Magyarországon egy lakosra vonatkoztatva, az angolunk 1,3-at, és akkor a másik szerint a hollandok vannak, ők 3,2. Tehát másként élünk, másként gondolkodunk. Igény szerinti tévészolgáltatás, és jobban kezd betörni az igény szerinti tévészolgáltatás a mindennapjainkba. A T-bot, S-bot, mit is takarnak ezek a kifejezések? A tranzakció alapú igény szerinti videózás, amikor mint egy videókölcsönzőből kölcsönözök ki filmeket, és akkor filmenként fizetem ki az árát. Ugye az S-bot az előfizetéses, amikor van egy havi díjam, és annak a havi díjnak megfelelően bármennyi filmet nézek, amennyit épp szeretnék. Ez azért valamivel közelebb áll a mi gondolkodásunkhoz, és ugye a kábeltér egy érdekes iparág, mert mi nem fogyasztást mérünk, hiszen mi broadcastot csinálunk az esetek jelentős részében, hanem mi odaadjuk az összes szolgáltatást, és akkor válogasson belőle a tisztelt előfizető, és hogyha egész hónapban volt otthon és nem nézett tévét, hát így jár. Mi akkor is odaütjük, akkor is ki kell fizetni neki a szolgáltatási díjat, nincs mese. Personal Video Recorder, mikor Winchester van a jó kis set-top boxunkban, ugye ma még Winchesterről beszélgetünk, mert nagy mennyiségben az öndrága lenne még félezett alapú nagy tárakat belerakni ezekbe a olcsónak szánt eszközökbe. NPVR, amikor hálózaton keresztül továbbítjuk magát a filmet, amit egy hálózaton felvettünk, és onnan tudunk lekérni, az voltak éppen a VOD-hoz nagyon hasonló az NPVR. Van egy alapvető jogi különbség a kettő között, hogyha benne van a saját otthoni set-top boxunkban a Winchester, gyökeresen más jogszabályok vonatkoznak rá, mint hogyha központilag egy cég akarja letárolni. Tehát egy NPVR-ban azt mondom, hogy a műsorok túlnyomó többségét vagy bármit szinte letároltunk, de ahhoz egy NPVR-ban egy hagyományos saját set-top boxban, de hogyha ezt központilag szeretnénk letárolni, akkor meg kell egyezni az összes műsorszolgáltatóval egyenként arról, hogy ezt mi szeretnénk letárolni. És hát itt azért harmada, akivel meg lehet egyezni, tehát eléggé kötik az ebet a karóhoz a műsorszolgáltatók. Archív TV ez egy nagyon jó szolgáltatás. Amikor központilag mint egy NPVR-ra veszük fel az összes létező műsort, és egy napra, két napra, egy hétre visszamenőleg meg tudjuk nézni ezt a műsort. Tudunk visszalapozni. Hát, itt az vonatkozik rá, mint az NPVR-ra, hogy sajnos minden szolgáltató egyenként kell megalapodni. Hány napra lesznek olyan filmek, amit úgy mondják, hogy blackoutolni kell, nem szabad letárolni, mert arra jogai nincsenek meg Magyarországra, a tárolásra. A közvetítésre megvannak, de a tárolásra nincsenek meg a jogai magának a műsorkészítőnek. És ide utoljára még felraktam egy 3D TV-t. 3D TV. 2010-ben nagyon nagy divatja volt ez a 3D TV, és a Avatárt nem tudom, ki látta moziba. Szigorúan moziba. Jó? Igen, köszönöm. Ki látta tévén az Avatárt 3D-be? 3D-be. Itt azért lényegesen kisebb a sokasság. Tehát informatikus mondaná, hogy ez a program nem futott le. Tehát ez így nem működik. Szemüveget kell alkalmazni. Hát nem tudom, bizonyára emlékeztek rá az első sorozatú sátteres szemüvegek is ellen volt benne. Ki kellett kapcsolni műsor után, mert akkor megette a fene az egészet, és akkor felváltva a két szembe juttatta a fényt, és hát mi feleségemmel el szoktuk követni azt a bűnt, hogy néha a nappaliba vacsorázunk, ha tehetjük mindig, és hát én nehezen tudtam volna azért ahhoz hozzászokni, hogy ilyen hatalmas eszék a szemüvegbe, nézem a tévét, és akkor hirtelen ránézünk egymásra az érjesztő látvány. Tehát ez azért szokatlan, szokatlan kifejezetten. Másrészt azért az embereknek a negyede, ötöde az nem tudja jól feldolgozni ezt a fajta 3D tévét, amit itt ebben a szolgáltatásban lehetett megvalósítani. És nagyon nagy múmia volt ennek annak idején, gond nélkül múlt el. Tehát én azért, ha tehetem rendszeresen be a MediaMarktba, és akkor eltöltök azzal némi időt, hogy megnézem, hogy milyen eszközök, milyen készülékek vannak, azoknak pontosan milyen paraméterei vannak, és most például a MediaMarktban nem lehet 3D-s tévést vásárolni, mert már nem divat. Már senkit nem érdekel, senki nem törekszik rá, hogy ilyen műsort állítson elő, az megmarad a filmnek, azt a két órát kibírjuk, amikor elmegyünk moziba, és akkor azt a fajta 3D-t azt megnézzük ott. Tehát én azt gondolom, hogy így lehet tehetni ezt a 3D-t ebben a mai formájában. Ez a 3D egy nagyon érdekes történet, egy kicsit utána olvastam azért, hogy 20 évente előjön ez a 3D TV, és a kor technikai színvonalán mindig jó mérnökök megoldják, és akkor az a 3D TV. Ugye emlékeztek még bizonyára a két színű szemüvegekre, hogy 20 évente mindig előjönnek ezek, és 20 évente ez így megdöbbik. Mert ez egy olyan szolgáltatás, amit nagyon-nagyon nehéz úgy megcsinálni, hogy az emberek a csillagok háborújában látják, hogy valóban megjelenik 3D-ben, és körbejárható, és forog, meg mindenféle. Ez azért annyira nem egyszerű. Felvétel nem egyszerű, mert hogyha valakinek volt a kezében ilyen 3D-s kamera, hát igen, macerás, hogy a fókusz, meg a látási távolságot, az hogyan rakja össze az ember automatikusan, vagy kézzel, és itt a szomszédban csináltunk 3D-s felvételeket annak idején, és hát az volt az érdekesség, hogy bénán kezeltük a kamerát. És akkor, amikor is, hát én voltam az egyik alam, akit vettek fel, és közben sétáltam, és akkor közben kamerából vette fel az egyik kollégám, és hát ugye nem tudtuk jól kezelni, ezért amikor közelebb kerültem, akkor kicsit próbált állítani ugye a parallaxison, és akkor nem szép sikerült, hanem széjjel sikerült húzni a parallaxison, és ebből nézéskor elég erős problémák lettek, mert amikor visszanéztük ezt az adást, akkor ezt ugye eldobtuk, hogy ezt most inkább nem mutatnánk meg senkinek, akkor másik eszközzel próbálkoztunk, amik automatikusan ezeket megoldja, ugyanígy sétálunk, következő faág. Én sétálok a faág felé, és akkor gyönyörűen vesz, majd egyszer csak ráfókuszál a faágra a rendszer, és akkor kész, megint fölborult a rend. Tehát nagyon nehéz ezt jól megcsinálni felvétel szinten is, és hát lejátszás szinten is. Lejátszás szinten ugye volt egy pár próbálkozás a kijelzőkkel, hogy nem ez a sáfteres megoldás, hanem polarizációs szemüveg, hogy balra forgó, jobbra forgó, körpolár, és akkor az jó lesz. Akkor volt olyan megoldás, hogy Philips kísérletezett vele, hogy van 5 pont, ahova leülhetünk otthon, és akkor ott 3D-ben látjuk a tévét. Ez az alléba került bemutatásra, nem tudom, járt-e valaki akkor az alléba, akkor te láttad, igen, az jó pofa volt, ha pont odaálltál, akkor tényleg szép kép volt, de hát nem biztos, hogy nekünk kényelmes pont az az 5 pontba nézni a tévét, úgyhogy nem volt ez egy annyira egyszerű történet. Ott is van helyzet, ahol találtok, jó? zene ipar. Van egy új régi hobbi, most nem hagyhattam ki, kazettás mondózok, most már majd egy éve, meg szabados is. Zeneipar, hát azt kell mondani, hogy jóval a tévéipar előtt jár, ha megnézzük, ha eltélem ennyi, azért még itt sokan, legalábbis a többi kollégák jól emlékeznek, de ugye a kompakt kazetta utána, amikor bejött 82-be talán a CD, utána jött az MP3, ma hol tartunk, hogy tulajdonképpen a gyerekeink, sőt már a fiatalabb kollégáink Spotify-oznak, Google Play-eznek, felgőből játszanak le mindent, mert nem marháskodnak olyannal, hogy akkor a telefonjukra fölraknak, mert felesleges foglalni a felhelyet, felhőből, vagy saját felhőt csinálnak otthon, és akkor abból játszanak ki. Hát ez egy nagyon más világ lett, és itt mivel kisebb az adatsebesség, azért sokkal könnyebb ezt technológiailag is megvalósítani. Szabványok fejlődése, jó öreg párrendszer 1963-ban. Hú, nagy tett volt, nagyon boldogok voltunk, hogy akkor van Európában is rendes színes kép, és nem csak Amerikában, és ez a párrendszer, ez egy óriási dolog volt annak idején. Ugye, ahogy Iván bevezetőjében volt, hogy nagyon sok minden volt, amit itt TV technológiában sikerült nagyon sok erőforrással okosmérnököknek alkotni, mint ez a bizonyos 3D, meghalt nyom nélkül, D2-nek 86. Ez egy analóg kódolás volt, nem érdemel túl sok szót, szerintem már egyetemen se tanítják, nem tudom, Isten, tanítod még? Meghalt. Történelmi jelentősége van csak. 94 volt egy óriási dátum, amikor az MP2 megjelent, mert akkor kezdődött igazán a digitalizálás. Nagyon jó élményem van onnan, amikor az első digitális set-top-boxot műholdvevőt hazavittem, és akkor zárultam a felállomására, és bekapcsoltam, és akkor Nokia D-box, kis szívecske elkezdett villogni, és semmit nem csinált. Bekapcsoltam, újraindítottam, azt további 9-szer megcsináltam, mondom, 10 alatt nem adjuk föl, én kitartó vagyok, és fent felhívtam a kedves eladót, hogy figyelj már, Sanyi, ez nem működik. Azt mondja, miért nem működne? Mit csináltál rá? Rádugtam, nem a képet, azt mondja, honnan adnak? Hát beállította erre, hogy nem én. Hát mi van a logon, nem szoktál. Ezt kaptam, de az kép, gomb, scan, ad képet. Mondja, ez úgy működik, elindított, kiszélcske, villog, elmész ebédelni, utána még elszűsz két cigit, megiszol egy kávét, aztán utána lesz két jó. Így lett, 2 óra múlva visszajöttem, vettem ezt a rakott csatornát, gyönyörű kép volt, lenyűgöző volt, teljesen ember volt. Ez a H264, az MP4 egy másik történet volt, ez egy óriási dolog volt a HD-ja. Mert itt a SD műsorokkal már elértük azt, hogy egy hagyományos tévécsatornán először 6-8 SD műsort tudtunk átvinni. És meg 8-szorozódott a kapacitás. Hát melyik technológiában kezdődött ez a világ? Nyilvánvalóan a SAP technológiában, ott volt a legdrágább, mindig is ott a legdrágább a sávszélesség. Ott 2 év alatt a digitális átállás mindenfajta támogatás nélkül, mindenfajta állami beavatkozás nélkül, olyan durván a műsorok átállított a digitális, az öröm volt nézni. 96-ban már a műsorok fele digitálisan jött, 8-kor a költségből, tehát ez egy nagyon komoly műszaki gazdasági előny volt abban az időben. A MP4 az igazán akkor tudott betörni, amikor a HD elindult. A H265 az 2013-ban került a bemisításra. H265-ös set-top boxot, nem tudom, kihasznál. Igen, tehát ez a H265-ös set-top box egy elég ritka madár. kiállításokon mindig nézegettük, és volt egy trükk, hogy a H255-ös hertes, vagy IGF-is szettobox, az mindig hátrébb volt, mint a többi szettobox. És hát nem értettem, hogy miért van az mindig hátrébb, és ugye kitartó vagyok, én 6 óra után is ott maradok a dangán, amikor már jönnek ezek a hatalmas porszívós hölgyek, és 30 darabig megindul, és akkor óriási zúgással. És akkor kérdeztem a kollégát, meg lehet nézni közel? Nagyon most meg lehet nézni, és az egyik standon oda tudtam menni, tűzforró volt, borzasztó forró volt, tehát a professzor az annyira dolgozott, hogy ezt nem lehetett még eladni. Hát most tartott 2-3 éve, hát mondom, hogy 6 év után a szabványosítás, hogy a professzor technológia utolérte a szoftverírókat. Van egy új technológia, ez a BBC, vagy BBC technológia, közel 20-ra várható, hogy ez a technológia beérik és szabványosításra kerül. Mindegyik technológiánál azt lehet elmondani, hogy mindegyik valamihez kötődik. Ugye mondtuk, hogy az MP4 a HD-hoz kötődik, a H2-hoz, a 4K-hoz kötődik, hát lehet, hogy ez a 8K-hoz fog kötődni. Mindegyik technológia azt mondja magáról, hogy ő az előzőnél kétszer hatékonyabb fel akkora sávszélességgel meg tudja oldani ugyanazt a problémát, ugyanolyan minőségben, és akkor így szépen ballagnak le a sávszélességek egyik oldalról. Másik oldalról meg, ugye azt látjuk, hogyha a felbontásokat megvizsgáljuk, hogy egy hagyományos HD képen, ide SD-ről már is beszélünk a 420 kilopixeljével, mert azt már olyan szégyen kimondani, amikor tényleg 10 éves gyerekek a mobiltelefonjukon nézik, hogy most a fiad az 10 vagy 12 megapixeles. Sejtjük, hogy nagyon nincs értelme, mert ha nem akarunk valami borzalmasan nagy nagyítást csinálni, hogy a egyik 18-es ház falára akarunk egy fényképet, amit készítünk, akkor nincs értelme. Tehát ha a HD-t nézzük, 2 millió pixelről beszélünk, 50 frame per sekundon, tehát 52 váltásról, 5.1-es hang, ez egy óriási dolog volt itt a hangrendszereknél, hogy a sztereót tovább lehetett vinni, és 5.1-es térhangzást lehetett megvalósítani. 4K Ultra HD, hát ez most már annyira standard, hogyha megyünk egy boltba, akkor most már ritkában kapunk HD TV-t, mint 4K TV-t. Tehát a 4K TV-t úgy kell keresni, hogy ez valahol jobb oldal az alul, az olcsó TV-knél ott lesz még hagyományos HD TV, és egy kicsit kisebbeket nézünk. Az ilyen nagyobbakat nem az már mind 4K-s, ha akarjuk, hanem ha nagyon akarunk, akkor interneten még találunk hagyományos HD TV-t. Árban nincsen különbség ma szinte, a 4K-s felbontású meg a hagyományos HD-s felbontású tévé között. 8K tévé. Megnéztem tegnap, az árukereső 1,2 és 3,1 millió forint között, ma Magyarországon 3 különböző típusú Samsung eszköz lehet vásárolni, ez csak a Samsung típus. Tehát ez egy létező dolog, és miért veszünk ilyen tévét? Hát két válasz van rá, az egyik, hogy nem tudom. A másiknak, hogy sznopságból, na ne szépítsük, mert mit tudunk rajta megnézni, csak a saját felvételeinket, de azt is inkább a fénykép felvételeket, mert ugye 8K-s videót még a legcsúcsabb telefonok sem szeretnek fölvenni. És még ugye 4K-nál tart ez a történet. Ha kitorozzuk, akkor ugye itt egy négyszeres szorzó van a kettő között, mert mindegyik oldala dupla akkora, tehát négyszer annyi pixel van. Itt a 2 millióból lett 8, ebből 33 millió pixel lett. Nagyon érdekes technológia. 2006 óta létezik voltak éppen a IBC-n valamikor 2007-ben találkoztunk először vele, és akkor még csak vetítőn tudták megoldani. nagyon szép képe van, de az, hogy szép a képe, az az egyik része a dolognak, mert ott úgy demozták, most amikor már van hozzá tévé is, hogy volt a tévé, és akkor tőle 80 centire volt két lábnyom, és így oda kellett állni, és akkor kellett nézni a tévét. Ugye akkora volt a tévé, mint a négy stadion, és akkor amikor focistak, akkor így ment a labda. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy ez a 33 millió pixel, ez jó, szép, meg én értem, hogy van Bugatti Veyron is 1000 lóerővel, ami tényleg itt a budapesti buszkákon jól hasznosítható lenne bizonyára. De én azt gondolom, hogy ezzel azért egy kicsit túlszaladt a fejlődés, mert amikor szemünkbe sincs 6,5 megapixelnél több, amit valóban színesbe tisztességesen föl tudunk bontani, akkor ennek nem biztos, hogy van értelme. Hangcsatornák. Na, hát ez egy varázslat volt. Mikor először hallottuk ezeket a hangcsatornákat, hát nem tudom, ti tudom, hogy ott voltatok. Ki az, aki még hallotti a 22.2-t? Hát fergeteges. És az ember szívesen hazavinni. Ő végig gondolja, hogy hát 23 kiló az erősítőm most. Amikben van 6 darab kimenő kábel, 12 kábel érrel. Amiből nincs beköszönni, mert a hátsókat 10 év alatt nem sikerült beköszönöm, felkeresztül kéne vésni a nappalit, és ahhoz nem volt kezdem. Na most 22.2, ha visszorozunk az 24.2, tehát 48 szálat kellene elvinni 24 darab erősítő fokozattól, úgy körbe a nappaliba, és akkor ott beszerelni mindenféle dolgot mindenhová. Nekem nem tűnik annyira életszerűnek. Tehát egy moziba jó, egy moziba meg lehet csinálni, meg lehet nézni, de itt is azért mozinak mi a felbontása? Majdnem pontosan ugyanezeket a számokat adja ma egy mozi. Elégedettek vagyunk egy moziképpel, egy digitális moziképpel? Nagyon elégedettek vagyunk, addig, amíg a zűzike nem szalad a szavannám, ugye már az zűzikét gyönyörűen látjuk, de a szavannák mögött ilyen darabokba látjuk a képkülönítés miatt, vagy ugye szoktak valamilyen lezgrani ilyen nagy toronyról emberek ilyen sportesemények alkalmából vízbe, nem tudom miért, de olyan érdekes, és ott, hogyha beleesik valaki a vízbe, akkor hát van úgy, hogy jégkockák lesznek a hullámok helyett, mert tömörítés nem tudja. Tehát itt nincs mese, itt olyan adatátviteli sebességek vannak, amit nem lehet ilyen egyszerűen keresztül vinni. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy a natív sávszélesség, amit mi átviszünk ahhoz, hogy semmilyen tömörítés ne legyen a rendszerben, itt 270, az SD-nél 270 megabit per szekundum, itt 1,5 giga, itt 6 giga, itt 18 gigabit per szekundum. És akkor, amikor azt mondjuk, hogy elkezdjük ügyesen tömöríteni, és most MPEG 4, H254-ről beszélünk, itt 2 megabit, 6-8 megabitről beszélünk, itt 85, bocsánat, 2, az az SD volt a 2 mega, ez a 6-8 mega, akkor van egy ilyen, valaki Netflixre fölmenne, Netflix forgatotást akar, Netflix megmondja, hogy hány megabites internetet kér ahhoz, hogy ilyen forgatotást lehessen tudni. A 4K-hoz már azt mondja, hogy legalább 25 megabit per szekundos internet szükséges, de az 50 javasolt. Itt a 85 megabit per szekundumot kéri legalább, hogyha ilyesmi lesz. Én nem láttam még Netflixen ilyet, mert én karácsonykor néztem csak 4K-t, de ott a 4K teljesen standard, abszolút standard szolgáltatás. Nézzünk egy pillanatra vissza, honnan jövünk. Digitális tévé Magyarországon mikor indult el? Hát különböző időpontok vannak, de voltak éppen Jupiter Direct, DTH, tehát műholdas szolgáltatás 2000 júniusában indult el az a szolgáltatás, azóta van fizetős, rendes, hivatalos digitális szolgáltatás Magyarországon. DVD-T 2004-től üzemszerűen, itt is volt, DVD-T-ben is volt már a 90-es években is kísérleti szolgáltatás, az még MPEG-2-ben. Az Antenna Digital 2005-ben indított a szolgáltatását, az első digitális kábeltével nagyon büszkék vagyunk, 2005. december 2-án, a Digi 2006-ban indult, és akkor az IPTV 2006. november 6-án indult Magyarországon. Ez volt a múlt. Nézzünk rá, hogy hol tartunk most. Hírközlési hatóságnak negyedévente megjelenik egy gyors jelentése, és ebből nagyon jól lehet vonni következtetéseket, és tendenciákat, trendeket lehet nagyon jól megállapítani. Analóg KTV, ugye analóg már nincs műholdon, csak kábelen. Látszik, hogy ez a sötét kép, ez azért szép lassan csökken, itt a hangsúly inkább azon majd lassan csökken. Tehát ma beszéltem egy KBTV hálózat tulajdonossal, idefele jövet, és beszélgettünk arról, hogy hát le kéne már kapcsolni ezt az analógot. Két probléma van vele. Az egyik, hogy baromi drága lekapcsolni, mert mindenkinek kell adni két set-top boxot. Másik, meg a szolgáltató voltaképpen ezen keres a legtöbbet, hiszen nincs set-top box amortizáció, semmi. Ha a kábel beér lakásba és ott be van dugva a tévében, igen kevés hiba van ezzel a szolgáltatással. Tehát ezen lehet a legtöbbet keresni. Nehezen csökken ez még, és kevés szolgáltató van, ahol az összes analóg jelet bekapcsolták, számszerűen csak egyet ismerek. Más szolgáltatóknál olyan területek vannak, ahol már nincs analóg szolgáltatás, de a teljes bekapcsolás az analóg switch-off, a show, ahogy szoktuk mondani, az csak egy szolgáltatónál történt meg eddig, és ott sem volt olcsó. DTH, DVD-T, itt most együtt jön a DTH, tehát a műholdas és a DVD-T, az látszik, hogy ezek együtt is szépen csökkennek, tehát mindegyik egy kicsit csökken, hogyha azt nézzük, hogy a DVD-T fizetős előfizetős számokkal hogy állunk, akkor most már 100.000 alá beesett, 93 körül van talán mostani szám, és műholdas szolgáltatásoknál is nyerik határozott csökkenés van. Itt a digitális KTV és az IPTV együtt van. A digitális KTV-ben is van némi növekedés, már csak abból, hogy innen valahová kerülnek az emberek az analóg KTV-ben, illetve az optikai hálózatokon már IPTV szolgáltatás vagy OTT szolgáltatás indul meg. Tehát azért ez a szegmens lényegesen jobban erősödik, és azért most már 50% fölött vagyunk bőven. Tehát tavaly januárban értük el az 50%-ot digitális KTV-ben és IPTV-ben. Tehát azért szóval, hogy évente megy föl durván 4%-ot, ez egy eléggé jó arány. Nagyon bonyolult táblázat következik, és akkor adok is egy kis időt arra, hogy megnézzük, hogy most ez mi a Strasperikáról is szól, mert itt különböző közegeknek az átviteli kapacitásáról próbálok beszélni, és mutatom meg, hogy különböző korolásokban és különböző műsorokkal, hogy összehasonlíthatóak legyenek, hogy egyáltalán mit meddig érdemes fejleszteni. Fogjuk látni azért itt a számoknál, hogy vannak olyan szolgáltatások, amik akkora sávszélességet kérnek, hogy bizonyos technológiákon nem éri meg megvalósítani. Tehát kábel, földi műhold és optika, most a GPON hálózatot próbálom bemutatni. A GPON-nak azért van egy nagyon nagy különbsége a többi technológiához képest. Tehát a többi technológia az alapvetően broadcast. Tehát amit elküldünk jelent, azt minden előfizető lát. Azt mindenki tudja venni. Nincs is különösebben visszajelzés, hogy akkor itt kik hányan veszik. A GPO hálózat viszont multicast, unicast jellegű, tehát azt tudjuk, hogy ki milyen műsort nézett, mikortól, mennyi ideig, és ott attól függően a szegmensbe bele kell tenni ezeket a műsorokat. A földi digitális vételnek mi a szegmens mérete? Hát 4 millió háztartás. Kábel TV-nek mi a szegmens mérete? Hát attól függ, honnan nézzük. Egy DVD-re voltak éppen, azt mondom, hogy a teljes szolgáltatói terület, mert oda azért mindenhova elviszük a DVD-t. Műhold? Hát műholdnál a footprint, amit a műhold képes lefedni. Hát egy műhold, ez egy nagyon hatékony eszköz TV-szolgáltatásra, azért, mert sok országot képes ellátni. Fogjuk a műholdnál azért ezt látni, hogy ha kevés országot látunk el, vagy mondjuk csak egyet, akkor az azért üzletileg nem annyira kecsegtető. Főleg akkor, hogyha elkezdjük itt a függőleges oszlopot nézni, hogy SD műsorok, HD műsorok 4K, 8K különböző kodolással, és akkor, hogy milyen számok jönnek ki, hát nézzük meg, mit jelent. Ugye a broadcastoknál azt mondjuk, hogy milyen csatornaszámról beszélünk, hogy a kábel tévénél, a földi digitálisnál alapvetően 8 MHz-es csatornáról beszélünk, műholdnál 27 vagy 36 MHz-es egy hagyományos tévécsatorna, és akkor mennyi áll rendelkezésre. Tudjuk, hogy egy 1 GHz-es 204 MHz visszirányú kábel tévé hálózatnál 93 tévécsatornáról beszélünk, és akkor az a teljes kapacitása, amit tévére és internetre is kell használnunk, és itt a hangsúly az interneten van, kevésbé a tévén. Hát, ha megnézzük egy olyan 5 éves frekvencialokációs stratégiát, ahol összerakjuk, hogy mit kell elvinni az előfizetőhöz, milyen szolgáltatásokat, ahol milyen sávszélesség szükséges, akkor azért az derül ki, hogy hát az internet az nagyon sok sávszélességet teszik, és hát ahhoz képest a TV az csak azzal változik, hogyha különböző szolgáltatások, amik nagyobb sávszélességű igényűek jelennek meg. Földi digitálisnál 5 darab csatorna van jelenleg, és ez Tom olvasta bizonyára, hát nem is mindenki, de többen olvasta, hogy megjelent a Zenemhánál új kiírása az idei pályázatra 2020. szeptember 6-ától a 700 megás frekvenciásáv is átkerül mobil használatra. Ez a Digital Dividend 2, ez a 694-790 MHz-es frekvenciásáv, és ott is a DVD-re vannak elég határozott előírások, a T-nél beszélünk róla pontosabban. Nézzük meg az elérhető sávszélességeket. 4,6 gigabit per szekundum, ha azt mondjuk, hogy hagyományos, ma elérhető 256 QAM-es moduláció, csak tévére használjuk, internetre nem beszélünk DOCSIS 3.1 technológiáról, semmilyenről, akkor 4,6. Ha beszélünk új technológiákról, akkor 6. DVD-T technológiával 112,5 megabit per szekundum, hogyha a kiírásban lévő két DVD-T és három DVD-T2 csatornáról beszélünk általánosságban, sávszélességben, akkor ez 165 megabit per szekundum. Műholdnál, hogyha hagyományos S-kódolás vagy DVD-S2 kódolás, az a 110 csatorna 4,2-7,1 gigabit per szekundum. Ugye a GPO-nál tudjuk, hogy két és fél gigabit per szekundum, de itt a szegmens méret, az nem 6 ország, hanem 64 előfizető maximum, ami osztozik ezen a 2,5 gigabit per szekundumon. Azért ez egy teljesen másként kezelendő közeg, és azért ezeket a számokat lehet, hogy valami más színnel is kellett volna írnunk, vagy írnom. Nézzük meg, ha elkezdjük összehasonlítani, hogy MP2-ben ennyi SD műsort lehetne a különböző közegeken átvinni. Hát a kábel műholdal jó pariba van, GPON-nál nem érdemes összehasonlítani, egy picit más világ, mert ez a GPON-nál azt jelenti, hogy a 64 előfizető az akár 625 különböző műsort is nézhetne. Na most ez nem gyakori azért a világban, hogy hídállakásban 10 különböző set-top boxon 10 különböző műsort néznek, bár más országokban más a lakássűrűség és az előfizető sűrűség, a lakos sűrűség, mint nálunk, de ez akkor sem gyakori. Az MP2, ha egy műsorról beszélünk, az nagyon sokat dob. Itt már 1800, 1700, 1000 műsorról beszélünk. Hát ezt azért meg is terítünk ma már egyes műhold pozíciók, hogy bizony van, hogy 1300 műsor fölötti csatornaszám jön egyetlen pozícióból. Két ilyen nagyon népszerű pozíció van Európa fölött, melyik a legdrágább pozíció, a legtöbb műsor jön a 13 fokhoz dől, és akkor a 19,2 fok az a második legdrágább, ott is 1000 fölötti műsor jön. HD, MPEG, az amit most csinálunk, voltak éppen 770 műsor, hopp-hopp, 19 műsorról beszélünk most, DVD-nél, 700 műsor, 417 műsor. Hogyha elindulunk olyan irányba, hogy 4K TV-t is akarunk előfizetőknek adni, akkor 4K TV-nél már csak 131 műsor tudnánk odaadni. Ha visszagondolunk arra, hogy a különböző országokban, a különböző népeknek ilyen igényük van, hogy hány száz műsor, milyen minőségbe akarnak, kezdenek nem stimmelni a számok. Igaz? Hogy elfogy a közeg. És azt mondjuk, hogy hát jövőre vége lesz a kábel tévének, mindenki lekapcsol, kevés lesz a sávszélesség. Hát, azért nem mondanám, mert ez még nem az, de ahogy megyünk fölfelé, az látszik, hogy bizony valami mást kell összeraknunk, mert ez a broadcast, ez nem fog stimmelni. Ugye nem fog stimmelni, mert műholdról sem lehet 8K-s tévét H265-tel, tehát IGC-vel olyan borzasztó nagy számban az előfizetőt eljuttatni. Na most ez már üzletileg nem jó, mert egy Hotbird-nek, hogyha most van 1300 csatornája, ami továbbít az előfizetők felé 30 országba, akkor abból meg lehet élni, abból lehet szépni, irodaházat építeni, mindenféle dolgot meg lehet csinálni, de hogyha megnézzük, hogy most hány embernek van otthon 4K-s tévéje, 8K-s tévéje, nem tudom, kinek van otthon 4K-s tévéje, 8K-s tévé. Ja, köszönöm, Jani. Annyi van? Ha nagyon kell, akkor összejönnöm is. És azonos méretűek is? Aha. Nagyon jó. Hát az látszik, hogy a DVD-t egyszerűen nem alkalmas arra, hogy ilyen extrém, nagy sávszélességet igénylő szolgáltatást próbáljunk meg keresztül kergetni rajta. Ezek a számok nagyon csalókák, mert itt mit jelent a 71, hogy a 64 előfizetőből egyszerre 71 tudna nézni 4K-s műsort, és mind különbözőt. megint, hogy a valószínűség szemtes megnézzük, akkor ennek a gyakorisága az elenyésző. Hogyha azt végigondoljuk, hogy milyen nehezen született meg Magyarországon az a HD, milyen nehezen álltak át a stúdiók HD-re, hogy mekkora óriási költség volt, és nagyon sajnálom, hogy nincs itt most a Víg Zoltán, a MTV-es Víg Zoltán, mert múlt héten beszéltem vele, találkoztam vele, és ugye nagy idők nagy tanúja volt, a DVD-t és MPEG 4-ért nagyon nagy harcokat vívott, és nagyon igaza is volt. Bár eleinte nekem is voltak erős kétségeim, megmondom szintén ezzel, hogy ez ki fog ilyen eszközt otthon tartani, mert akkor, amikor elindult, ez nem volt gyakori. De hát, ha szolgáltatásokat megnézzük, akkor itt a G-pont szolgáltatásnál azt mondom, hogy mivel a statisztika belép, ez idők végeztéig szinte képes kiszolgálni nagysebességi internettel és tévével az embereket, és azt gondolom, hogy ugyanúgy lesz ez is az idők során, mint hogyha kimegyünk és az M1-esen megnézzük az autókat, hogy vannak kisebb autók, vannak közepes autók, meg vannak baromi nagy drága autók, meg vannak ilyen Veyronok, meg ilyen sportkocsik, de a valószínűsége, hogy mennyi fordul elő egy óra alatt, ha nézzük a kocsikat, akkor egyre kisebb ezeknek. Tehát, hogy egy óra alatt egy Veyron találok az M1-esen, annak nulla körül van a valószínűsége, hogy Suzuki-t találok, annak azért igen nagy a valószínűsége. Tehát ez is szegmentálódni fog a jövőben, úgy gondolom, hogy azok, akik hajlandóak megfizetni a 4K-s műsort, és üzletileg rentábilis lesz ez a dolog, azok meg fogják vásárolni ezt. Ebből a tárgyalásból mi látszik? Az látszik, hogy hosszú távon a G-pontnak borzasztó nagy előnye lesz, mert ez statisztikai egyidejűség. Hát szinte lehetetlen már a képességig ezt G-pont így túlterhelni. És minden más szolgáltatásnak, minden más technológiának komoly problémái lesznek, ahogy megyünk fölfelé ezekkel a szolgáltatásokkal, mert ahogy mondtam, itt nem mindegy, hogy 1300 SD műsor, meg néhány HD műsor, vagy 76 darab 8K-s műsor jön az égből egy pozícióból, ahol kell ezért 5 műholdat üzemeltetni. Tehát nagyon, plusz még 2 tartalékot, tehát nagyon nem mindegy, nagyon nem mindegy üzleti szempontból, és hogy az előfizetők is egy darabig megvásárolják ugye a 4K TV-ket, mert most nem is se tudnál jó indokot mondani, hogy miért pont 4K TV-t vettél, mert ez volt, mert más nem volt, mert körülbelül ezt jelenti. Tehát a DVD-T technológiának sajnos, ahogy megy fel a pontás, képbontás, úgy egyre kevesebb lett a relevanciája, és komoly problémája lesz a kábelnek is, meg a műholdnak is. Ma is látszik azért már, hogyha visszautalok a zenemás ábrára, hogy a DVD-T-nek, illetve a SAT-nak csökken a népszerűsége. Miből lehet ezt végre mérni? Hogyha azt megnézzük, hogy 10 évvel ezelőtt a fejállomások milyen forrást használtak, honnan akviráltak műsorokat, honnan szedtek műsorokat. Ugye Német utcai fejállomás, Magyar Telekom 17 antenna volt fönn, gyönyörűség volt maga oda fölmenni, szött az ember tényleg is 20 percig csak gyönyörködött az antennákban, mielőtt bármihez neki fogott, mert az annyira jó volt látni ezt a technológiát, hogyan valósított. De ma már műsoroknak a nagyobb része az IP-nél. Tehát már nem műholdról, DVD-T-ből elvétve. Tehát azért a proptika az hosszú távon előfizető felé is, fejállomás felé is erősen nyerőre. Viszik a kábel tévét, ugye az analóg switch-offról már máshol beszéltem, hogy itt előbb-utóbb le kell kapcsolnunk az analógot, hogy ezt a 6 gigabites sávszélességet el lehessen érni. Az alap szolgáltatás, tévészolgáltatás és a DVD-C kábelen, ez egy ilyen betonbiztos, robosztus, nagyon lehetetlen, tűr mindent. Kollégákkal szoktam ilyenről beszélgetni, hogy megmértéke, hogy egy set-top box milyen jelszínnél indul el. Mi az a jelszint, amitől már képes tisztességes, hibamentes képet előállítani. Hát erre úgy különböző jelszinteket szoktak mondani, és akkor előveszünk ilyen set-top boxot és megmérjük. 42-43 decibel mikrovolttól ezek a set-top boxok már hibamentes vételt produkálnak. 45 decibel mikrovolt a szabvány, amitől ennek tökéletesen kell működni. Amit én eddig mértem, láttam set-top boxot, mind ez bőven túl teljesíti. Interaktív közeg, aszimmetrikus, ugye lefelé van bőven, sávszélesség. Hát visszafelé még azért kell dolgozni az ügyön, és nem is kerül olcsóba. A hagyományos HFC, HFC hálózat, hybrid fiber coax, hogy az utolsó kilométer, utolsó mérföldig optikával visszük el, akár 100 km jelent, és az utolsó mérföldön már csak coax kerül alkalmazás és erősítők. Ez egy jó technológia, a deep fiber, az annyiban változtatja meg, hogy nem csak az utolsó egy mérföld, másfél kilométer lesz coax, hanem itt ilyen 350-400 méterről beszélünk csak, ami coax, és közelebb kerülünk optikával az előfizetőhöz lényegesen. De most még úgy látszik, hogy van bőven sávszélesség, ezért nincs közvetlen kényszerem meg 4H265 áttérésre a kábel TV hálózatokban. Miért nincs? Hát, mert az összes set-top boxot ki kéne dobni. Egy csomó szolgáltatónak jelenleg még van kint a hálózatán magas százalékban olyan set-top box, ami csak MPEG-2 képes, SCART csatlakozó van rajta. Hát a rutinosabb szolgáltatók már ezt meglépték, és ott már ezek kikerültek a hálózatból, de MPEG-2 képes set-top boxon több százezres nagyságrendben vannak még magyarországi kábel-TV hálózatokon. Tehát nem egyszerű MPEG-4-re sem átnézni, és a H265-re még bonyolultabb lesz, és lehet, hogy az H265 olyan lesz, amit ha nem lesz olyan hosszú a DVC-nek a fejlesztési ideje, mint amennyire a H265 a gyakorlatban sikerült, hát ha tanultak belőle, hogy jó lenne előbb a processzort megcsinálni, és utána jönni ezt a szereket, de nem szokalmasak voltak a szoftverírók kollégák. Annyi talán a DVC-nek az előnyére írható, hogy ebben a fejlesztésben azért benne van egy Traunhofer intézet is, aminek azért igen jó neve van, és egyik kollégám is fordította, hogy fordításra, de nem ez a néhány fordításra, nem gyedikül a Traunhofer, hanem miről híres, hogy az MP3-at például annak idején ők csinálták meg, ők szabványosították, ők rakták le. Tehát egy nagyon nagy német fejlesztő intézet, és ez egy nagyon jó jel, hogy a DVD mellett ők is benne vannak ebben. Sávszélesség igényedre nő, hát van egy sávszélesség verseny a szolgáltatók között, ott nincs mese. Most mi a következő, hogy gigabit, 2 gigabit, ki tud gigabitet adni, 2 gigabitet adni. Elővettem egy Excel tábla, nagy barátom az Excel tábla. És a következőt sikerült kiszámolni, hogy ha valakinek 1 gigabit per szekundumja van otthon, és netántán 5 óra rendezik, ugye mi nem tud rendezünk, mindig csak a szomszéd, meg a példában lévő egyetemisták. akkor az egy gigabites interneten, hogyha talál hozzá forrást, akkor 22 terát tud naponta letölteni. Na most én nem tudom, Jani rajta kívül 22 terája, kinek van otthon, de ugye az, ami a fenét lehet csinálni, tehát az már meghaladja a befogadó képességét az embernek, hogy akkor most mi a fene van itt. Másik oldalról csökken a sávszélesség, hiszen a 860 MHz-es Digital Dividend 1-es sáv, ugye 2013. október 31-én átkerült mobil használatra, 2020. szeptember 6-án a DD2 sáv fog kerülni használatra. Az idei év egy csodálatos év lesz, Tuxit 3.1-el indul Magyarországon több szolgáltatónál is. Hosszú évek után, mikor szabványosították a Luxis 3.1-et, ugye ez az adatátviteli szabvány a kábel tévében, ez is 2013-ban, mikor lehetett először megfogni olyan modemet, ami valóban a mai szabványnak megfelelő volt, tavaly előtt, májusban. Tehát azért ez egy hosszú folyamat. Hát most már talaján találtam Újpesten az egyik kedves kereskedő céghez, és mondtam, hogy gyorsan adjatok egy ilyen Luxis 3.1-es korán. Tavaly összehoz 38 ezer bruttó áfásan. Hát ez már fogható, működik, frankó, valóban 4,6 gigabit szintút ott van benne. Nekem is így nem kellett, azért volt ilyen olcsó. Neki a lokáció. Hát most valahol itt tartunk jó esetben, hogy 80 MHz-es a visszirány, és 862 MHz-es a leirány kábel tévében. Mondom, hogy jó esetben, mert azért ez harc. Tehát ez egy nagyobb szolgáltatónak azért az éves bevételének egy néhány százalékát elviszi, hogy ezt megvalósítsa 80 MHz-et. A következő lépcső, amikor már 204 MHz-es visszirányt akarunk megvalósítani, és fölmegyünk egy GHz-re, hát itt azért hogy a sávszélesség. Tehát itt az analógot már el kell kezdeni lekapcsolni, mert nem lesz elég csatornaszám, hogy kiszolgáljuk az előfizetőket. 1,2 GHz-ről is tudunk beszélni, mert beszélni tudunk, azt lehet, azzal semmi gond nincs. Csak ha meg is akarjuk csinálni, akkor a finance részlege a cégnek, az le akar beszélni róla minket, mert itt a kettő között van egy négyszeres szorzó, sajnos. Miért? Mert amit az elmúlt 10 évben építettünk be alkatrészeket, azoknak a nagyobb része 1 GHz-ig működik, de ami 1,2 GHz-ig működik, az csak a tavalyi alkatrészek, se aktív, se passzív. Itt még be is kell menni az előfizetőkhöz, ami külön baj, mert ha bevegyünk, abból csak deklaráció van, meg borzasztó költség. Ugye egy szolgáltatónak, ami egy kolléga oda megy, becsenget az előfizetőhöz, az 10.000 forint. Ha már ott bent valamit tesz is, akkor az erre a 10.000 forintra jön rá. Tehát nagyon komoly költség. Földi digitális műsorszórás, DVD-ként, de a analóg bekapcsolás meg volt 2013-ban, ennek megfelelően a DD1-es sáv kiürítésre is került. 5 országos stream van jelenleg, van ott egy interaktivitás is, HD, HD átvitel, HD-vel kis csalás van. Az nem 1920x1080, csak 1440x1080. De ez nem tűnik fel állom senkinek. Miért? Hát mert antihangeriás kollégák olyan professzionálisan beállították az ő nagyon spéci eszközeiket, hogy lenyűgözően szép kép van. Tehát az, hogy nem 2 megapixel, csak másfél megapixel és nem négyzetek vannak, hanem kis téglalapok, tévé megoldja a kezelő, jobb tévék ezeket simán megoldják, és gyönyörű kép van. Tehát a DVD tére egyáltalán nem szoktak panaszkodni az előfizetők, hogy nem jó a képminőség. H2-65 bevezetés, hát a mostani kiírásban ez van, hogy 2 DVD-T, H264, jelenteg 4-jel, és 3 DVD-T2, H265-tel, és 476-94 megjelentes számban. Nézzünk meg egy-két érdekes példát, egy visszatekintés. Valami volt az első, aki lekapcsolta a földi analógot, és MP2-vel, ugye 2003-ban elindította a digitális, 2006-ban is kapcsolta az analógot, hát nem sokat macskázott vele. Annyit kell tudni, hogy 100 000-nél kevesebb set-top-boxot osztott ki. A Hollandia, Belgium az egy érdekes hely. Azért érdekes hely, mert ha penetrációs adatokat megnézzük itt történelmileg, volt olyan, hogy Hollandiában, Belgiumban 100% fölötti KBTV penetráció volt, sokáig nem értettem, most ugye francba, hát már egyszerű, ott van egy lakás, három fiatal beköltözik, három egyetemista, ott ők általában különböző nemzetiségűek, nem magyarok, hogy maximum egy magyar van, tehát nincs ügyeskedés. Ott az van, mindenki befizeti a szolgáltatónak, három modemet az egy lakásba leraknak. Három különböző wifi, három különböző szolgáltatás, mindenki a sajátját fizeti, kész. Tehát ott, hogyha neki van vacsorázni, az azt jelenti, hogy te fizeted a tiédet, én meg az enyémet. Tehát más kultúra gyökeresen, tehát nem úgy, mint nálunk, mit jel neki van vacsorázni, az, hogy én fizetem. Svédország 99-ben elindultak, 2007-ben lekapcsoltak, ugye Anglia volt ebben a legúttörő. Anglia 1998-ban elindult, és olyan sebességgel ment neki ennek a délővétét történelmi, hogy 99-ben tönkre is ment a szolgáltató. Kezdődik, ahogy volt, megszüntették. Újraindították az egészet, más alapokon, nem csak fizetős, hanem most már free, nézegesse már valaki azért mégis. 2012 meg volt a lekapcsolás, nálunk 13-ban, Lengyelországban 13-ban. Van két érdekes ország itt ebben a csapatban, Svájc, meg Belgium. Ugye 2008-ban lekapcsolták az analógot, és az egyik csapat részben már a digitális is. A másik csapat idén nyáron lekapcsol a DVD-t. Sajnálom, lekapcsolásuk a DVD-t. Miért? Borzasztó nagy a költsége. A svájci előfizetők nagyobb része az kábelen, IPTV-n eléri szolgáltatásokat, amit szeretne, és ha nem, akkor fölrak egy parabola antennát. Mert voltak éppen ugyanaz a kábel, csak most villany is megy rajta ki, majdnem ugyanarra néz, délfelé beállítható, és majdnem ugyanannyiba kerül, mint egy hagyományos antennában. Hát megnézzük technológiát, hát itt is kell egy... Mondd Attila?
Svájcokból a számában
Egyáltalán nem, és hát szóval Belgium meg ugye a másik, ami borzasztóan bekábelezett ország, tehát ott is Svájcban 64 000 set-top boxot mondanak, hogy körülbelül annyit fognak kiosztani, szatos set-top boxot, mert többen ott nem nézik az egészet. A bejelmás része, ugye, amíg összerakja a műsorokat, jelenleg 57, ha jól emlékszem számú, 57 műsor van a WBT e-mailben. Ugye ezeket el kell vinni az adóállomásokhoz, és utána valamilyen antennel, tipikusan nem ilyen antennel van, mert ez egy lopper antenna, csak olyan jól nézett ki, ezt mérésre szoktuk használni, és azért raktam be ezt. Set-top box-tal otthon vesszük. Ha túl közel vagyunk, akkor az antenna helyett ugye a drót végén szoktuk csak így kilógatni a tévé mögött, és akkor az is tökéletes képet ad. Műholdas műsorszórás. Egy geostacionárius műholdak segítségével dolgozunk. Három fokonként szokott lenni általában egy pozíció. Nagy a rendelkezésre álló kapacitás, de valami drága az űrszegmens. Mi azt mondjuk, hogy 20-22 000 dollár egy kiló föld körüli pályára juttatása. Ez képest, ugye az Elon Musk, mikor autóit lődözi föl, ugye marsárkat csinál, akkor olyan 6-7 ezer dollárból tudja fölrakni, és milyen már visszajönnek a méreg drága rakéták, tehát azok a borzasztó drága eszközökből összerakott precíz dolgok, fogják, és akkor gyönyük szépen így párba leszállnak ugyanarra a helyre, amik itt jól jelölve, és mellé. Lenyűgöző tápszor néztem meg azt a videót, hát mondom, ez valami csoda technika. MPEG-2, MPEG-4 átvitel van. Az MPEG-4 átvitel az 2008-ban indult Európa fölött. És egyetlen cég volt csak, aki MPEG-4 átvitelt csinált, a lengyel N.pl nevű cég. Jól működő technológia. Ugye nincs közvetlen kényszer H265-re, hibrid alapon van interaktivitás, erre egy kicsit még fogok beszélni. Ami érdekes, itt az IP kimenetű műholdvevő fej, hát ugye a hagyományos coax műholdvevő fejet ismerjük 35 éve, szeretjük, nagyon jó jött az optika. Az optikához is valahogy föl kell vinni a villanyt, hát mivel viszik fel a villanyt, tehát egy coax kábellel mivel vinnénk föl. Miért pont az? Már az van. Marhassák coax kábelen villanyfény? Igen, de hát az van. Most az IP-s, azt gondolom, hogy picit más, mert ő már az összes streamet, amit mi akarunk, az szépen gigabiteken kirakja oda, ahova mi szeretnénk. Látszuk az eredet az utasítésben 4K, 8K drága, kifejezetten drága. Ez nagyon nem éri meg majd ezzel a technológiával vinni. GPON, hát itt amit kiemelnék, hogy a képviselők időt lefelé, egyébként 25 fölfelés, ugye ez egy fiber to the home hálózat, bemegy a lakásba. Az optika, ez egy barátságos dolog, borzasztó nagyságszélesség van, és onnan már csak a lakáson belüli gigabit hálózatról beszélünk általában. Van ennek olyan válfaja is, amikor FTTH, de RFUG, tehát Radio Frequency Over Glass, ugye ez azt jelenti, hogy magát a mikromódot rakjuk be a lakásba, és onnan a hagyományos coax kábelekkel marhaskolunk, mint szoktuk. Az egy picit drágább, bonyolultabb technológia, de GPON felé mutat, és GPON lesz belőle előbb-utóbb. Szupergyors Internet Project nagyon komoly lökést adott ennek a technológiának. Tehát itt 4 év alatt durván 1 millió háztartást fog tudni ellátni a sok szolgáltató optikával ebben a SIP projektben. Ennek fele önköltséges saját vállalás, fele pedig maga a SIP projektet borzasztó nagy lökést adott. Hihetetlen sok pénz, elképesztő sok munka, tervezés, építés, és ez folyik most. IPTV. IPTV-re akkor beszélünk, mikor zárt IP hálózaton, saját általunk menedzselt IP hálózaton, ahol a minőséget mi biztosítjuk, ott továbbítunk IP alapon szolgáltatást, előfizetőbeli. Ez a rendszer csomagvezetésre, késleltetésre és különösen késleltetési ingadozásra, jitterre borzasztó érzékeny. Itt a költségeknél, az előfizetői költségek mellett jelentős a központ oldali költség is. Miért érdekes ez? Mert a DVD-C-nél, S-nél, T-nél semmi nem változik. Az, hogy S-nél egy országot vagy 30 országot látok el, az broadcast, annak mindegy. 30 országban 100 millió lakást ugyanúgy el tud látni, mint egy országban 4 millió lakást, ez szatellit. Annak teljesen mindegy. Itt nem. Itt bele kellett számolni központ oldali költséget is, amikor a teljes költséget nézzük erre a hálózatra. Van egy-két nagyon jó dolog itt, az instant channel change, az a gyors csatornaváltás. Elhittem a szemem, életemben először láttam ilyen, hogy a top vagy a VVBC az 2,5-3,5 másodperc alatt vált egy csatorna. Ez egy másodpercen belül, de láttam 2/10 másodperces csatornaváltást is. Ehhez kellett azért egy ilyen 100-os darabszámban B-szervert telepíteni Magyarországon, hogy ez működjön, és odáig az összes csatornát el kellett vinni. Ez három külön előadás egyébként, hogy ez pontosan hogy működik, ez nagyon érdekes, nagyon jó technológia. Milyen IPTV-re jelenleg kettő cégnek van, ugye láttuk, hogy 2006-11.06 óta a Magyar Telekom T-Home IPTV-je, ez az Intel IPTV-je. OTT. Nyílt IP hálózaton működik, átvitelik ezek független. Mi az a leggyakoribb IP OTT szolgáltatás, amit használunk? YouTube, igen, köszönöm, YouTube, igen. Az egy OTT szolgáltatás. Ha szakadozik a kép, vagy megáll, fölhívjuk a YouTube központot, hogy nem áll, hát hogy szakadozik a kép. De úgy hívjuk föl, hát elfogadjuk, hiszen ingyen van, hiszen nincs quality of service, semmi. De ezt meg lehet profin is csinálni, mert meg lehet olyan adaptív screeninggel valósítani, ahol alkalmazkodik a kódolás a rendelkezésre álló sávszélességhez. Most az időt is nézem, hogy az is alkalmazkodjak. Így van, Lukács vagy. Kevésbé érzékeny a csomagvesztésre, és nincs csatornaváltás. És ez a Netflix, ez még elő fog kerülni, meg egyszer már volt az egyik szlájdon. 140 millió előfizetője van ma a Netflixnek. Tehát a világ legnagyobb kábel TV szolgáltatójának van 27 millió előfizetője. Netflixnek, akik egy bőrös darab kábele nincs, annak van 140 millió. Netflix tavaly 8 milliárd dollárt költött műsorkészítésre. Ez több, mint a négy nagy amerikai stúdiónak az összes költségvetése. Tehát valami elképesztően nagy, hatalmas, gazdag cég, és egy személyes meséljekkel, drága feleségemmel voltunk kint lányomnál, középső, nagyobbik lányom, ő kint él Hollandiában, és mentünk ki hozzá karácsony szilveszterre. Hát repülőről leszálltunk, mi volt az első dolgunk, apa itt van, veszünk tévét. Felmentünk a boltba, persze, minden kinéztünk előre, ilyen tévé volt, stb. Boltba odamentünk, én meghatározottan mondtam, hogy ilyen és ilyen típusú tévét, ott van, olyan kérünk. A profi kereskedőhöz mondta, hogy értem, köszönöm, az mintadarabot nem tudok adni. De van 200 euróval több árér egy másik, amely sokkal jobb, és mit tud? Mit tudok, mit mondok? Van rajta a Netflix gomb a távirányító. Lányom, mit mondok, apát? Megveszük. Netflix előfizetőt, megveszük. Hazavittük a tévét, bekapcsoltuk a tévét, mit csinált a tévé, följelentkezett, megnézte, itt van egy wifi, Dóra wifi, mi a jelszó? Ez a jelszó. Mi az ön mércíme? Ez a mércím. Látjuk, hogy ön Netflix előfizető kódját megadnak? Meg, persze. Látjuk, hogy nem volt eddig 4 kell érés, 3 euró, és szeretne 10 euró, 4 kell érés. Zárnézett. Jó, ettől határozott. Igen, neked a lányok megkaprintott is. És hát 4K-s tévét vettünk, ugye nem volt más. És Netflix 4K-s előfizető. Én meg nem mondom, hogy melyik a 4K-s műsor, melyik a HD-s. Mert azért annál nagyobb a nappali. De nagyon nagy elemmal használja erre a lányom. És akkor kérdeztem tőle, hogy te is felszokogtad, nem kaptál szolgáltatot? Apa, hogy is néz ki? Kicsit feketet a doboz, várjál, felszállt, és valahonnan hozott egy ilyen nagy papírdoboz, kicsi feketét kivette, nem ez az? De, jó, beindítottuk, minden működik, minden frankó. Kérdezem, hogy hol tudom használni? Nem kapcsoltam be, nem kapcsoltam. Netflixre minden megvan, amit én akarok. Úgyhogy, hát más generáció. Jaj, egyik megkedvencem volt, erre egy picit hadd is a mobil tévé. Ugye régen azért így képzeltük el a mobil tévét. És ez már a modern verzió volt. Aztán utána volt egy nagy projekt Magyarországon. Mobil tévé, két fajta készülék is bekerült Magyarországra. Három adóállomás is működött Budapesten. És volt olyan, hogy a negyedik kerületből 11-be úgy be tudtam autózni, hogy csak kétszer szakadt meg. Óriási dolog volt. Ez volt a DDH szolgáltatás. Ez a handheld. Oroszországban a Svájcban egy sportás esemény kapcsán 100-es darabszámot eladtak belőle, aztán ez a program se futott le. Hát vannak ilyen meghal dolgok sajnos, amelyikeknek nincs értelme, mert IP alapon a GSM Unicast hitellel olyan szép képet ad a telefonunkon, hogy több megapixel van már a telefonunkon manapság, mint a tévénken. És épp nálatok voltam Győrben, és Isti mutatta, hogy csak Rózsi a mobil tévé szolgáltatásban, és váltja a csatornát, és akkor egyszer csak fogja, és egy ilyen húsmozdulattal átteszi a tévére, és ugyanolyan kép volt, mint amikor előtte HD képet néztünk, nagyon patentű jól működött. Mi lenne a baj, ha így néznénk tévét? Mert akkor a mobil hálózatok olyan szinten lennének leterhelve, mert ugye ez Unicast szolgáltatás, hogy ez komoly katasztrófát okozna. Interaktivitásról szeretnék még egy pár szót mondani. Ja, nagyon szeretnénk interaktív szolgáltatásokat adni az előfizetőknek, hát ha fizetnek érte. Vodok mindenféle készletetek, mindenféle interaktív szolgáltatás. Legegyszerűbb, hogyha DVD alapon próbáljuk meg ezt az előfizetőknek odaadni, mert kábel TV és DVD-vel foglalkozik, DVD-C-vel, adjuk oda DVD-C alapon, meglévő hozzáférés korlátozó rendszer használatával, IP vezérlem, borzasztó robosztus megbízható rendszer, de csak saját hálózaton működik, és hát egy mobil eszköz nem tud mit kezdeni egy ilyen problémával, mert ő másik pályán egy másik játékot játszik. IPTV, hát IPTV-nek ez alapja, ez a sajátja, semmilyen problémát nem okoz. A 2005-ben vásárolt IPTV set-top boxoknak is része az összes olyan szolgáltatás, amit ma 2019-ben az előfizetők megkapnak. Hibridente, na ez az igazi. Mindent úgy csináljunk, ami hatékony, tehát a nagy mennyiségű műsort el akarunk juttatni az előfizetőknek, akkor azt broadcastoljuk oda nekik, hogyha egyéb igényük van, azt meg unicastoljuk oda. Tehát az élő műsort azt valamilyen broadcasttal, a többit pedig interaktív rendszerrel, és ha a kettőt teljesen külön választjuk, az egy nagyon barátságos jó megoldás, hogy milyen technológiával a leghatékonyabb az OTT. Amikor azt mondjuk, hogy bárkinek a hálózatán képes működni, van egy broadcast szolgáltatásom, mondjuk egy SAP szolgáltatásom, és van egy internet szolgáltatásom, mert nem csak tévézni akarok internetezni inkább, és sokkal fontosabb az internet, de hagyományok miatt van egy SAP szolgáltatásom mondjuk, és összedugom a set-top boxom ezzel az internetes szolgáltatással, és megvan a teljes interaktivitásom, gyönyörűen működik. Nincsenek igazán közvetlen korlátok, csak ha csinálunk, csak ha okozunk. Most olvastam itt, hogy próbálták áthágni magyar szakemberek ezt a közvetlen korlátot, és sok országba eladni magyar műsorokat, és ebből most lett némi probléma. Nem tudom, kinek van meg ez a hír, meglepődtem rajta. Jelentős sávszélességigény van, hol? Nyelvész hálózatokon. Miért? Ahogy a hierarchiát nézzük, lehet, amikor sok szétosztási pont van az előfizetők felé, ott lehet, hogy a statisztika már kevésbé működik, és akkor az összsávszélesség az borzalmasan nagy. És az aggregációban megyünk fölfelé, egyre nagyobb az overbooking, és egyre kisebb a valós sávszélesség. Itt van egy marha előnye, ugyanaz a megoldás gyönyörűen működik. Mobilon, bármilyen eszközön teljesen rendben van a dolog. Set-top box. Jelenlegi set-top boxok, ugye lehetnek több tunelesek, beépített HDD-sek, és elég sok speciális tulajdonsággal rendelkezhetnek. Amit jobban szeretünk, hogyha a set-top box nincs a házban, hanem valami más megoldás van. De a legjobb ez a CI+ modul, amikor bedugunk egy kártyát és a TV-be, és akkor az megoldja az összes kódolás problémát. Ha ilyen kis pendrive méretű set-top boxot fogjuk és bedugunk a TV-be, ez is egy jól működő megoldás tud lenni, abszolút. Ennek néha azért kell villan. Van olyan probléma, hogy nem minden tévé szereti ezt kezelni, de ezzel lehet így okosítani a tévét ügyesen. Mi a legjobb, ami nekünk a legolcsóbb, ez, és akkor mindjárt erről is lesz szó, applikációról is lesz szó. Ugye a CI modul, volt egy időszak, amikor a hagyományos modult, amit bemunk a tévében, elkezdték olyan durván továbbfejleszteni, hogy SD-kártyát lehetett belerakni, hogy Ethernetet beledugni. Csináltunk itt a szomszédházba egy komoly kutatásfejlesztést erre. Interaktivitás, késleltetett nézés, PVR, mindenféle dolgot egy ilyen kütyűvel meg lehetett oldani. Csak nem volt rá kereslet. Miért? Azért, mert a TV-nek voltak éppen már lehet saját Winchester-e. Ha nincs saját Winchester-e, ott van az USB-je. A TV-nek már ott van az Ethernet-je. És az ott belül megoldja az összes problémát egy hagyományos, ötödennyibe kerülő hagyományos CI+-os kártyával. Applikáció a TV-n. Na hát itt látszik a Netflix. Ez valóban így történt valamilyen. Bekapcsoltuk a tévét, és akkor megjöttek az applikációk, és akkor Netflix-et kellett kiválasztani, hogy a rakottalja, nagyon sok applikációja. Itt, ami érdekes, és problémát tudok adni, hogy a különböző gyártóknak különböző oprendszerei vannak, tehát nem annyira standard, és nem is tudjuk befolyásolni, hiszen ez az előfizető készüléke. Tehát ez nem a mi szolgáltatói készülékünk, ami fölött teljes elérésünk van. Android TV egy nagyon jó irány, mi azért ma a világon a legelterjedtebb operációs rendszer az Android. Beleértve a Windows, meg az iOS, meg mindent, hiszen azért a telefonunknak nagyobb része, a világ telefonjainak a nagyobb része Android fut. Tehát kicsi részén fut iOS, és most már de volt egy időszak, amikor 6 operációs rendszer volt, és ezek már szerencsére megböglöttek az általánál, az a Symbian is sajnos megböglött a Nokia-nak. Neked erről véleményed van, én úgy érzem. Van nekem egy érdekes kérdés, de most már tudjuk, hogy kifizek otthon, hogy hogyan transzba kötöm az applikációmat a hangrendszerbe. Nem biztos, hogy a tévének van olyan kimenete, amit én egyszerűen rá tudok kötni az én hangrendszeremre. Mert erre azért nem minden tévé van fölkészítve. De a hardware fejlődés, van olyan tévékészülék, amelyikben ki lehet cserélni modulárisan hardware eszközöket. Tehát egy H264-es encoder-t ki lehet venni, H265-ös be lehet rakni. Jó hangzik, fog hozzá valaki gyártani 3-5 év múlva H265-ös, az DVC. Nem sanszos. Mi a legjobb ebbe az egész, vagy az előfizető veszi meg a készüléket. Tehát ez is ugyanolyan jó, mint a mobiltelefon. A mobiltelefonnak az előnye, nem kezdett a boxot venni belőfizetőnek, az előfizető két évente vesz valamilyen bénácska telefont, és akkor örül neki rettentően, és képes két havi fizetését kiadni, ugye, hogy még többet egy telefonért, mert hogy birtokolhassa, pedig az egy tárgy, egy használati tárgy, és elég könnyen törik. És mennél újabb, annál könnyebben törik. Multihome, amikor a teljes ház be van IP-vel kötve a hálózatba, és multihome-ot meg lehet úgy is valósítani, az egy nagyon ügyes megoldás, hogy többféle eszköz akvirál. Tehát van DVD-s set-top-box, van egy SATOS set-top-box, meg van mondjuk egy optika, vagy egy kábel TV. És akkor ezt az egészet egyetlen egy dobozba rakom bele, és az egyetlen egy doboz, ez kiszolgálja a teljes házat. És akkor mindegyik készülékről elérem, ebben a dobozban van saját tároló, tudok sok-sok ilyen több tuner van benne, sok-sok műsort tárolni. Ez az doboz adja meg maga, hogy melyik szolgáltatásból veszi ki azt a műsort. Nem is nagyon tudom befolyásolni, hogy szatról fogja kivenni, vagy kábelről, mert ezt majd ő eldönti, ezt bízzuk rá. És 2009-ben láttam ilyen működő, 2009-ben. Tehát ez egy 10 éves történet, akkor jó messze volt egy kicsit innen, tehát az ottán túloldalán volt, de ott saját szememmel láttam, hatalmas doboz, gyönyörűen csinálta a dolgát. Magiscreen. A nappaliban van egy kültévénk, és hát mobil eszközön is azért szoktunk ezt azt nézni, egyre többet. És ez a mobil TV szolgáltatás az most már hogy egyre elterjedtebb, és meg kell mondjam, egyre balesetveszélyesebb. De nem tudom, kinek van ilyen mobil TV szolgáltatása, aki használja. Én inkább leteszem a kezembe, de nem használom, mert autóban életveszélyes. Tehát felrakja az ember a telefont, és akkor nézi a forgalmat, de csak oda pillanni, hogy nem mondnám, hogy meg tudom nézni. És azért inkább leszoktam róla, tehát ez egy nagyon ügyes szolgáltatás, de amikor valami olyan helyzetbe keveredünk, hogy mobilt használnánk inkább, vannak ilyen helyzetek az életben, akkor lehet, hogy azon valamit elkezdünk megnézni, és utána a nappaliban szeretnénk ugyanazt folytatni, tehát másság azért erre minden további nélkül van lehetőség. Smart home. Jártam már smart home-ban. Nagyon érdekes dolog, amikor bejönünk hatalmas kijelző, mindenféle ábrákkal, és szélületes mindent mutat, telefonon lehet nézni az úszómedence vízfőfokát, föl lehet emelni estére, hogyha kicsit fázom, és akkor otthon melegebb vízbe szeretnék úszni, meg hűtőszekrényt, meg ilyen mindenféle dolgokat meg lehet nézni. Szerintem nélkül nagyon nehéz ma már élni, nem? Vele is, amikor elmegy a villany. Mennénk ki a kapun, drága barátomtól, és elmegy a villany, akkor várja, hozom a kulcsot. És akkor szalad vissza, és akkor azt a onnantól odáig tartó kaput, én 8 perc alatt együttes erővel elkurblizzuk, hogy ki tudjunk menni, és nyitva marad minden, mert bekurblizni nem tudjuk menni, mert ki vagyunk. Úgyhogy, hát, ilyen hibák vannak. Vannak csodálatos dolgai, amikor az ember le akar menni a hűtőhöz, vizet inni este hideg vízre vágyik, és akkor, hogy jól le az emelesről, akkor szépen előtte az összes fehér levet kivágítja, hogy oda találjon a hűtőhöz, mert megtanulta, hogy én ilyen kettőkor üt, én nem, de hűtőhöz szoktam menni, és meg minden ilyen furcsaság. A smartphone-nak nagyon jó pofa, a villanyszerelése az egy zseniális, Ethernet kábel, meg minden kapcsolóba, ott nincs áram, meg ilyenek, hanem kapcsolóba beszélget a központi processzor. És akkor a hülyeskedvel, akkor fölprogramozod, egyet kapcsolsz, fölkapcsol a villany. Kettőt leereszti a vezőnöket. Hármat, tehát akkor fogja és tőlem bekapcsolja a klímát. És akkor a végtelenségig így föl lehet programozni bármit. Négyet, akkor fölkapcsolja kint az udvarvilágítást, meg ilyeneket. Hát enélkül is marha nehéz élni, nem? Hát ez is olyan szükséges dolog. Műsor terjesztő ma azt mondjuk, hogy megkerülhetetlenek az értékláncban, mert csomagolják a tartalmat, és elviszik a nézőnek a tartalmat. Hát még szerencse. Hát ez nem sokáig így, azért, mert vannak olyan szolgáltatók, mint a Netflix, akik azt mondják, hogy átveszik ezt a dolgot, és ebben az értékláncban a műsorterjesztő teljes egészében kikerülik. Azt mondják, hogy van egy olyan direktíva, hogy az internet az free, ezért keresztül lehet küldeni rajta bármit. Ezért lehet ilyen olcsón adni például, hogy 10 euróért lehet adni azt, hogy 70 ezer film közül lehet válogatni. Content delivery network, ez egy érdekes kifejezés. Mit jelent voltak éppen ez a dolog? Akkor, amikor van egy nagyon nagy IP hálózatom, egy gerinc hálózatom, és azon keresztül kell nagy mennyiségű tévéműsor küldenem, akkor valahogy úgy tudnám elmondani, hogy abban az óriási IP-be nekem garantálnom kell egyfajta átviteli utat végig. Tehát bele kell résnem egy olyan csatornát, amelyik csatorna végig megy, és az a csatorna biztosítja, hogy mindig működjön ez a szolgáltatás. Ehhez rengeteg szerver kell, mert én nem fogom egy helyről kiszolgálni az összes előfizetőt. Ma is minden szolgáltatónak milyen van Google Cache szerver, amit általában magyarok leszoktak kérni, azt a Google Cache szerverekre szépen teríti. Ugye a magyar általában a magyar nyelven googlozik, és akkor ezek fölkerülnek a cache-szerverre, és onnan kell elérni. Nem kell kimenni Amerikába, értem, hogy visszajönni Magyarországra, itt megkergetni, megint ki, megint vissza. Hát ezek a content delivery network-ök igen fontosak lesznek a életünkben. Vannak olyan szolgáltatók, akik ebből élnek, csak ilyen hálózatokban, semmi más. Tehát van egy rakat sávszélesség, amit ők megvásároltak a világba, van egy csomó szerver, amit ők saját szervereiket leraktak a világba, és ha valaki kér valamilyen garantált szolgáltatást, akkor ők ezen keresztül tudják a előfizetőknek odaadni. 2015 előtt ugye alapvető infrastruktúra alapú volt a szolgáltatás, lineáris tévét néztünk, tehát ami a műsorunkban van, azt néztük. Volt egy fogyasztási kényszer, ugye, amiről beszéltünk, hogy akkor is odaüttük a műsort, ha nem néztek, egy műsorcsomagokkal. Elkezdődik ez a nem infrastruktúra alapú szolgáltatás nálunk is. Ez azért régen elkezdődött már a világban. Ugye ennek a legnagyobb szereplője ez a bizonyos Netflix. Kényszerinti tévézés. 2020 után, hát ez ma is megvan. Személyre szabott itt folyam. Tehát azért azt lássuk be, hogyha én Magnum kazettára keresek rá Google-on, egyetlen keresés után kattintok a Facebookra, és hogy nem Magnum kazetta hirdetések esnek be nekem, hogy ez hogy lehet, nem tudom, de ez tény. Vagy cipőt akar venni, és akkor utána cipő hirdetésekkel tesztok tele nekem mindent, amit nem akarok nézni. Hát ez ilyen hálózati intelligenciának, meg ajánlórendszereknek, ez a világ ilyen. összefoglaló kép, mire kell felkészülnünk, hogy a OTT szolgáltatók fognak megjelenni, és eltűnni. Nagyon drága az OTT szolgáltatást megvalósítani. Tehát volt Magyarországon is OTT szolgáltató, akitől ez az út van, ha már nincs. Úgyhogy mások ilyen demo darab, és meg lehet mutatni. IP-adó szolgáltatások növekedni fognak, CDN, Content Delivery Network szolgáltatás nagy volumenben megjelenik Magyarországon. Lineáris tévézés szépen lassan fog csökkenni, ahogy egyre szösszibbek lesznek az emberek. Mai 30-as, 40-es generáció az egyre kevésbé fog lineáris tévézni, de ugye másik oldalon, hogy azt mondja, hogy hát ahogy a mai 30-as, 40-es lesz, akkor már lehet, hogy ő is inkább a lineárison nézi meg. Mert a franc, aki 8 percig kattogtat azon a vaszakon, hogy kedves filmet találjon a lelkének, mert akkora a választékon, ilyen is. Először voltam Bécsbe, és zsemle nélkül jöttem ki a boltból, mert nálunk volt a veszel, nem veszel, ez volt a választék, hogy a zsemle, ez a zsemle. Ott meg volt 60 fajta zsemle, és akkor mondtam, hát ezt én nem tudom kezelni ezt a helyzetet, és akkor inkább én is voltam. Tehát biztos hasonlót megértetek is. Tévézés mindenfélén, mobileszközökön, nagy sebességű, erős hálózatot és kis overbooking. Ezekre kell felkészülnünk, és ezért csináljuk azokat a hálózatbővítéseket, amelyikek ezt lehetővé teszik, és köszönöm szépen. Én ennyit akartam mondani, és vannak-e kérdések? Úgy az is van. Egy gigabit Ethernet kimenete van, és 2 gigahertz sávszélességet tud H és V polánon. És a streameket te választod ki, hogy melyik streamek jöjjenek ki a gigabit Ethernet.
De magyarul én mondom meg, hogy melyik transponder
is. Így van, így van, így van. Nagyon okos, nagyon jó eszköz. Power over Ethernet. Nem, magán az Ethernet kábelen, ugye a gigabit Ethernet kábelen viszed föl hozzá a villanyt is. Hát igen. Igen, hát ez nem kell másik koaxin, ugye az optikás fejekhez ügyesen. Sőt, ez jó megoldás. Hát, ára van. Ára van. Lehet, hogy ez is olyan dögött ló lesz. Itt egy E2 megkezd, nem tudom megmondani, hogy a 3D TV, mert azért ebbe is van bőven technológia. Tehát láttad, hogy nem a kóság. Nem tudom megmondani, elfelejtettem, nem tudom konkrét.
Itt megoldás az nem reális, egyszerűen közösséges felelősen
érkezett. De létezik, hogy nem is tudom, hogy
nem is tudom. Ez nem előtt.